A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim a 33. Zsoltár első versével. A 33. Zsoltár így kezdődik. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Imádkozzunk. Valóban szeretnénk most imádni szent felségedet, mindenható Isten, kegyelmes mennyei atyánk. Olyan ritkán tesszük ezt igazán szívből, és olyan ritkán tehetjük ezt a hívek seregében. Köszönjük, hogy ennek az alkalmát készítetted el most számunkra. Segíts ezt az órát arra használnunk, amire adtad. Magasztalunk téged, mert igazak a te ígéreteid. Dicsőítünk mindazért, amit már beteljesítettél, és azért, ami ezután válik majd valóra. Köszönjük az első advent beteljesedését, és köszönjük neked, dicsőséges megváltónk, Jézus Krisztus, hogy várhatjuk azt a napot, a történelem utolsó napját, amikor nagy hatalommal és dicsőséggel újra megjelensz, és minden szem látni fog téged, azok is, akik hiszünk benned, azok is, akik nem. Áldunk téged azért, mert véget vetsz egyszer majd minden gonoszságnak, és beteljesedik minden ígéreted. Segíts ennek a várakozásnak az örömével és felelősségével élnünk. Olyan nagy szükségünk van arra, Urunk, hogy adj nekünk útmutatást ennek az életnek a dzsungelében, hogy ajándékozz meg minket világossággal ebben az egyre sötétedő világban. Köszönjük, hogy a te igéd világosság. Szólj hozzánk most úgy, hogy jobban tudjunk tájékozódni. Adj nekünk felülről való bölcsességet, hogy pontosan érzékeljük, mi igaz és mi hamis, mi fontos és mi az, amit elhagyhatunk. Engedd, hogy lássuk a helyes irányt, afelé a cél felé, amit te tűzöl ki, a tiéid számára. Könyörülj rajtunk, hogy hadd tartozzunk mi mindannyian a te népedhez. Ha most még nem nép vagyunk, hadd váljunk távol levőkből közelvalókká. És ha már elindulhattunk az élet útján, segíts azon járni, bátran, céltudatosan, keresztül minden gáton hű mesterünk után. Kérünk, hogy erre használd föl kegyelmesen ezt az Isten tiszteletet is, hogy adsz ehhez nekünk több bátorságot, reménységet, eljött. Amen. Két helyről olvasom Isten igéjét, a Zsoltárok könyve 46. részének 9. és következő verseiben így szól az ige. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg, íjat tör, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal az egész föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. És az Ézsaiás könyve 30. részéből a 15. verset. Így szól az Úr, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akartátok. Hanem ezt mondtátok, nem, hanem lóra ülve vágtatunk. Ezért majd vágtatnotok kell. És gyors pajpán elhajtunk, ezért majd gyorsak lesznek üldözőitek. Eddig az ige. Kedves testvéreim, annyira eltorzult a karácsonyra való készülődésünk, és olyan sok aggasztó megjegyzést lehet hallani mostanában, hogy engedjétek meg, hogy a mai napra szüneteltessük a Jézus Krisztusról szóló sorozatot, és arról hadd legyen ma szó Isten igéjének a világosságánál, hogy mi volt eredetileg a karácsonyi ünneplés célja, mivé lett ez, és hogyan lehetne mégis Isten akarata szerint ünnepelnünk. Mi volt eredetileg? Karácsony az Úr Jézus emberré lételének az ünnepe. Még a neve is erre utal, csak mi már nem nézünk a nevek mögé, meg semmi nem érdekel minket, hogy mi honnan jön, meg hova tart, meg miért van, hanem az eltorzult gyakorlatnak hódolunk. A karácsonyban a latin karnáció szó van benne, ami azt jelenti, hogy megtestesülés. Amikor az ige testé lett, amikor Jézus személyében a mindenható Isten eljött közénk, hogy kiemeljen minket abból a lelki és erkölcsi mélységből, ahova ő nélküle zuhantunk. Karácsony az Isten irántunk való szeretetének az ünnepe, mert Isten utánunk jött, akik otthagytuk őt, hogy segítsen rajtunk. És Jézus Krisztus az ő szolgáló életével, kínhalálával és feltámadásával visszaszerezte nekünk mindazt, amit az Isten elleni lázadásunk során elveszítettünk. Megtanít újra élni. Életet, értelmes, tartalmas, teljes, örök életet kínál a benne hívőknek. Erre emlékezünk mi minden karácsonykor. Tulajdonképpen teljesen mindegy lenne, hogy melyik napon emlékezünk erre. A fontos az, hogy ilyenkor az Isten nagy tetteit frissítsük föl magunkban, és tudjuk őt magasztalni azért, amit érettünk tett. Erre való a karácsony. Egyébként az Ószövetségben is voltak már ünnepek, ezeket Isten rendelte el, és mindegyik ilyen ünnepnek az volt a tartalma és a célja, hogy az ember, aki kénytelen hajszolni magát, hogy megéljen, meg sokszor fölöslegesen is hajtja magát és másokat, megálljon néha, mint ahogy a hét napjából egy napot erre rendelt Isten, álljon oda Istene elé, és Isten világosságánál ismerje meg önmagát jobban, világosabban lássa a feladatait, a lehetőségeit, de legfőképpen nézzen fölfelé, az, aki egész héten át, vagy az ünnepek közti időben lefelé kénytelen nézni, meg jobbra-balra kacsingat, nézzen az ő Istenéje, aki szól hozzá, értse meg Isten szavát, így tud majd minek engedelmeskedni, és Istent és az ő nagy tetteit csodálva magasztalja Istent. Ha pedig ezt egyszerre többen teszik a hívek gyülekezetében, akkor fölerősödik ez az élmény is, hogy nekünk van Istenünk, és Isten ma is cselekszik és szeret minket, és együtt tudják dicsőíteni Istent. Ebben az Isten előtti megállásban, a vele való találkozásban, ami az ünnepeknek a célja, fölfrissül test és lélek, megtisztul és meggazdagodik az ember, átéli a többiekkel való közösséget, és így minden ünnepben függőleges, vertikális erőáramlás történik. Nem csak horizontális, hogy megajándékozzuk egymást, meg degeszre tömjük a pocakunkat. Nem ez az ünnepnek a célja, hanem az, hogy figyelek az én Istenemre, és az ünnepben csak ő rá, ő szól hozzánk, mi válaszolunk neki, létrejön, elmélyül, fölfrissül a vele való párbeszéd, és ez utána kihat aztán a horizontális, viszintes kapcsolatainkra és tevékenységünkre is. Ez volt tehát karácsony eredeti célja. És mivé lett? Az utóbbi napokban többször hallottam ezt a kifejezést, hogy karácsonyi őrület. Sokak számára nyűg, teher az ünnep, karácsony különösen is. Miért? Mert egyfajta kényszer alá nyomja az embereket. Vásárolni kell, mert várják, elvárják, mert viszonozni kell, mert ki kell számítani, hogy ő mit adott tavaly, én ne adjak kevesebbet az idén. És jaj, ki ne felejtsünk senkit, mert a gyerekek aztán miről számolnak be egymásnak, és ők nagyon meg tudják bántani egymást ezzel. És erre az egészre rájátszik a kereskedelem és a reklám. A háziasszonyokra rájuk szakad az egész rokonság, meg az egész lakás, úgy, ahogy van mindenestül, takarítás, bevásárlás sokszor erőn és a szükségen felül, úgyhogy utólag ez olykor súlyos gondokat okoz, sütés, főzés, és sokszor magukra is hagyjuk őket, sőt, még sürgetjük és követelőzünk, félnek sokan az ünneptől. Teljesen kimerülve érkeznek meg az ünnep küszöbére, ünnepelni tulajdonképpen nem is tudnak sokan, és alig várják, hogy túl legyenek rajta. Több gyerek elmondta, mert most egyfajta közvéleménykutatást is végeztem, hogy azért fél az ünneptől, mert olyankor még több a veszekedés, mint máskor. Olyankor még több az italozás és annak a szomorú következménye a családokban. A nagy családban azért van szorongás, mert lehetetlen teljesíteni az igényeket. Aki egyedül él, azért fél tőle, mert az ünnepben még inkább rászakad a magányossága és a reménytelensége. S hogy hová torzult az eredeti célja és tartalma, azt jól mutatja ez az egyszerű kis jelenség, hogy eredetileg, amikor egy német hívő család elkezdte, hogy karácsonykor egy kis fenyőgajat vittek be a lakásba, nem csak a kellemes illata miatt, hanem azért, mert annak az örökzöld volta, arra emlékeztette őket, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, mi lett ebből? Ma már egész erdőket vágnak ki, és az élő fából, ami kincs lehetne, egy-két hét múlva szemét lesz, amit az utcán görget a szél. Ide torzult az eredeti jelentése és jelentősége az egész ünnepnek. Amikor az Isten nagy ajándékára, Jézus Krisztusra emlékeztettek azok az apró pici figyelmességek, amikkel megajándékozták egymást az emberek, és hova fajult, torzult ez ma. Nem csoda, s aki akar, botránkozzék rajta, ha még ilyet is hallottam, hogy utálom az ünnepet. Mert ha ünnepen ezt éltjük, amit eddig nagyon felszínesen és vázlatosan elmondtam, akkor nem csodálom, ha vannak, akik ezt utálják. Csak hogy ez nem a karácsony eredeti megünneplése, célja és értelme. Mert ebben az úgynevezett ünnepben szó sincs arról, akinek a születésnapját kellene ünnepelnünk, egy szó sem esik Jézus Krisztusról. Lehet-e ennél jobban elrontani valamit, ami szép, szent és az ember javát szolgáló volt eredetileg? De tegyük föl azért a harmadik kérdést is, hogy lehet-e mégis ünneppé tennünk a karácsonyt, és ilyen körülmények között, ennyi torzulást látva is, lehet-e úgy ünnepelni, hogy az Isten dicsőségét és a mi lelki hasznunkat szolgálja. Akár szegény valaki, akár jómódú, akár egyedül ünnepel, akár családban, sőt, még ezt is megkockáztatom, akár hívő, akár még nem hívő, lehet-e másként is ünnepelni. Úgy gondolom, hogy józanul látnunk kell, hogy van, amin nem tudunk változtatni, és nem amiatt kell panaszkodni és ott leblokkolni. Mi az, amin nem tudunk változtatni? Nem tudunk változtatni azon, hogy ez az Istentől egyen messzebb sodoródó világ, emberiség egyáltalán nem is ismeri azt a Jézust, akinek a testé lételét ünnepeljük karácsonykor. Nem tudunk változtatni azon, hogy az üzlet rátenyerel az ünnepekre, és igyekszik mindent kihasználni néhány hét alatt, megkeresni azt, amit egyébként hónapok alatt sikerül. Nem tudunk változtatni azon, hogy sokféle kényszer kísérti az embereket, azon se, hogy fölgyorsult a világ, és itt teljesen fölösleges emlegetni az időseknek azt, hogy bezzeg a mi gyerekkorunkban milyen volt, akkor olyan volt, ma meg ilyen, nekünk ebben a világban és ezek közt a körülmények között kell megtalálnunk az emberibb, sőt istenibb, Istennek tetsző, kedves ünneplést. És nem tudunk változtatni azon sem, hogy decemberben a legtöbben ingerlékenyebbek, idegesebbek, indulatosabbak, mert nagyon sok mindent le kell zárni, be kell fejezni, a számlát el kell küldeni, lehetőleg ki is kellene fizetni, a félbelevő munkákat be kellene fejezni, és mindezt 22-éig, 23-áig, mert utána sok helyen megáll az élet. Belehajszolják az emberek magukat és egymást az ajándékozási lázba, a gyerekek meg izgulnak, és egymást is izgalomba hozzák, és így tovább, ez csak néhány olyan jelenség, amin úgy tűnik nem tudunk változtatni. De mit tehetünk azért, hogy mégis Istennek kedvesen és hasznosan ünnepeljünk? Négy egészen egyszerű gyakorlati dolgot szeretnék mondani a Szentírás szellemében. Az első az, hogy tartsuk frissen magunkban, és aki meghallgatja, annak nagy szeretettel mondjuk el világosan, hogy minek az ünnepe a karácsony. Nem tudják. Hihetetlen tudatlanság uralkodik el az embervilágon, főleg ilyen szempontból. Ha el tudjuk mondani világosan, hogy ez egy születésnap, egy meghatározott személy, meghatározott nagy tettét ünnepeljük ilyenkor, amely személy és cselekedet az egész embervilággal kihat, és mindannyiunkat is személyesen érint. Nyilván nem előadást tart erről valaki, hogyha ez szóba jön, de el tudjuk-e mondani artikuláltan, világosan, érthetően és szeretettel, mindenféle számonkérés és szemelhányó felhang nélkül, hogy minek az ünnepe a karácsony. Kit ünnepelünk mi, akik ismerjük az ünnepnek az eredetét és a történetét. Mert akkor valósul meg az, amit itt a 46. Zsoltárban olvastunk, jöjjetek, lássátok meg az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Hát ez történt karácsonykor. Az Úristen valami bámulatos dolgot művelt, és ezen az is elcsodálkozhat, aki most hallja először, akinek egyelőre még semmi köze nincs ahhoz a Krisztushoz, aki közel jött hozzánk karácsonykor, de hadd hallja egyszer az evangéliumot. Mint ahogy a pásztorok is először hallották karácsony éjszakáján, hogy megszületett nektek a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És ha meg akartok győződni, elmehettek, és találtok a jászolban egy kisgyermeket. Ha valaki ma meg akar győződni, elmehet oda, ahol olyanok beszélnek erről a Krisztusról, akik már találkoztak vele, és elgondolkozhat rajta, hogy igaz, nem igaz, kell ez nekem, nem kell ez nekem, aztán majd Isten szent lelke elvégzi benne a munkáját. De ehhez hallania kell. És van, aki először hall róla, s hát, ha mi leszünk az első ilyen hírnök. Tehát tartsuk frissen magunkban, és tudjuk elmondani másoknak, minek az ünnepe, és a mi ünneplésünk középpontjában is az élő Jézus Krisztus legyen. Másodszor, ne engedjünk semmiféle kényszernek. Azon nem tudunk változtatni, hogy sokféle kényszerbe bele akarnak csalogatni minket. De azon igen, hogy belemegyünk vagy nem. Mi döntsük el, hogy kinek, mit, mennyiért és mikor vásárolunk. A feje tetejére állhat az egész üzleti világ, ez minket cseppet se befolyásoljon. És dicsekedhet akárki akármivel, amiatt semmiféle kisebbségi érzésünk ne legyen. Aki ezt az egészet átgondolja, és meghoz egy a lényeknek megfelelő döntést, annak ez nagyon könnyen megy. Ebben az eszetlen és lélektelen versenyben merjünk lemaradni. Merjünk nem vásárolni, vagy nem most vásárolni, amikor az úgynevezett karácsonyi őrület tart. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy legyünk embertelenek, s végképp nem az, hogy szeretetlenek. Aki várja, akinek a számára az a szeretetnek a gesztusa, meg a gyerekeknek, feltétlenül készítsünk ajándékot. De az ajándék szeretet értéke legyen mindig több, mint a forint értéke. És az ajándékozás célja legyen az örömszerzés. Neki akarok örömöt szerezni, és nem magamnak akarok eleget tenni. Lehet az akár saját kézzel készített ajándék is, amiben benne van a szívünk. Ezek sokszor értékesebbek, mint bármi más. Ne engedjünk semmiféle kényszernek. Isten gyermeke szabad. Isten az ő fiainak a szabadságára hívott el minket, és mondhat, magyarázhat bárki bármit, ha mi tudjuk, hogy mi a mi utunk, ki a mi vezérünk, Jézus Krisztus, akkor őt követjük. A harmadik, ne engedjük, hogy magával ragadjon és kifullasszon minket, az a rohanás, ami ilyenkor úrrá lesz az embereken. Persze, hogy sok mindent el kell ilyenkor végezni, de nem mindent ilyenkor kell, és el lehet azt kezdeni korábban is, és ahol van család, ott családi összefogással minden sokkal egyszerűbb lesz. És ezekben a hetekben, amelyekre állítólag a rohanás jellemző, mi biztosítsunk otthon csöndes adventi estéket. Akár családban élünk, akár egyedül. Én sokáig egyedül éltem, és úgy is voltak nagyon meghitt karácsony estéim, és nagyon meghitt adventi estéim. Ha ilyenkor egy adventi gyertya mellett beszélgetnek az emberek, ebben még a család nem hívő tagjai is örömmel belemennek, ha meg az őket nem zavarja, vagy hívők vannak együtt, természetes, hogy előkerül a Biblia, elhangzik az imádság, esetleg egy-két ének, és Isten tisztelet hangzott. Miközben a világ zajos, aközben Isten népe csendben, ő előtte van, és őt magasztalja. Ezért olvastam föl az ézsaiási igét, amiről nem olyan régen egy igen tartalmas igehirdetést hallhattunk itt. Azt mondja itt Isten az ő népének, megtélve és megnyugodva, megmaradhattatok volna. csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok, hanem azt mondtátok, nem, sőt, lóra ülve futunk, ezért futnotok kell, és gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Vagyis, ha nem kell a csend, hanem belemenekül az ember a harcba, akkor ez a bűne lesz a büntetése, akkor harcolnia kell. Ha nem az Úrban bízik, hanem maga veszi kezébe a dolgai intézését, akkor magára marad, és neki kell megpróbálnia elintézni. Aztán megnézheti magát, hogy mire jutott Isten nélkül. Olyan szomorú ez a feltételes múlt, ez a volna. Megmaradhattatok volna. Isten mindent kínált ahhoz, főleg a csendet, a ráfigyelést, a benne való bizalmat, hogy megmaradjanak, győzedelmeskedjenek, és erejük legyen. De ők Isten nélkül belelovalták magukat ebbe a rohanásba. És rohanniuk kell. Úgy elgondolkoztam azon, hogy az első karácsonykor is micsoda felfordulás volt ott Izraelben. A népszámlálás miatt békétlenség, lárma, jövésmenés, az egész ország hangyabojjá vált, mindenkinek menni oda akkori közlekedési eszközökkel, vagyis a legtöbbeknek gyalog, ahol az ősei születtek, ott hagyni munkát, családot, tele voltak méreggel, düvel a rómaiakkal szembe. És ebben a nagy lármában és a rohanásban kik találkoztak legelőször a megszületett Jézussal? A pásztorok meg a bölcsek. A pásztorok, akik csendben őrködtek a nyájuk fölött, és ott hallották meg a karácsonyi evangéliumot. Megszületett a Messiás. És elhitték ezt a képtelen igei üzenetet, hogy ha meg akarjátok látni, akkor a jászolba találtok egy kisgyereket. Hát nem oda szokták tenni a gyerekeket, meg mi olyan kisgyerek, még az a Messiás. A Messiásról olyan elképzeléseik voltak, hogy hatalmas, erős, győzelmes hadvezér, semmi se felelt meg az elképzeléseiknek, de elhitték az igét, és meggyőződtek róla. És mindez a csendben zajlott. És a bölcsek, akik szintén csendben, a maguk nyelvén kaptak egy jelzést, annak engedtek, és hosszú utat megtéve hódoltak egy kisgyerek előtt. Aki csendben meghallja az igét és komolyan veszi, aki szintén meghallja az igét és leborul Jézus előtt, az találkozik vele akkor is, hogyha a világ éppen a feje tetején állt, és a harsogástól a saját szavát se hallja az ember. Ezért is olvastam föl a 46. Zsoltárt, mert azt mondja itt az Úr, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak engem a népek. Szóval tartsuk frissen, hogy mi a karácsonynak az értelme, kit ünnepelünk karácsonykor. Ne engedjünk semmiféle kényszernek, se szokásoknak, se semminek, csak annak, amit Isten igéje szerint helyesnek látunk. Ne engedjük, hogy belekényszerítsenek ebbe a rohanásba, és ha körülöttünk lárma van is, mi maradjunk csendben az Úr előtt. És negyedszer még azt szeretném megemlíteni, hogy lássunk tovább az orrunknál. Tehát azok az ajándékok, amiket adunk egymásnak, meg kapunk egymástól, emlékeztessenek mindig az Isten kimondhatatlan ajándékára, ahogy Pál apostol írja, Jézusra. A fenyőfa, amit fölállítunk otthon, emlékeztessen arra, hogy minden ága fölfelé mutat, arra a Jézusra, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. A gyertya fénye juttassa eszünkbe, hogy a nép, amely sötétségben járt, Jézusban látott nagy világosságot, és ma is ő a világ világossága. És az, hogy lássunk tovább az orrunknál, jelentse azt is, hogy ne csak a megszokott szűk családi és baráti kört ajándékozzuk meg, hanem kérjük el Istentől, hogy kinek szerezhetnénk örömöt, aki minket talán nem is ismer, akinek talán senki sem szerez örömöt karácsonykor sem, akitől nem fogunk kapni ajándékot, és nem fogunk visszakapni sem semmit, kinek lehetne így örömöt szerezni. Valamelyik esztendőben hallottam egy kis leányról, aki amikor az édesanyjával karácsonyi bevásároló körúton volt, meglátott a kiakadban egy pulóvert, és nagyon megtetszett neki. Csak úgy megemlítette, hogy milyen szép az. A mama elhatározta, hogy ha kijön a pénzből, megveszi neki karácsonyra. A kislány azonban meghiúsította ezt a tervet, mert néhány nap múlva azt mondta: anyu, rendet csináltam a szekrényemben, nekem 5 pulóverem van, ne vegyél nekem 6. hanem engedd meg, hogy 2 oda ajándékozzak annak az osztálytársamnak, akinek az édesapja néhány éve meghalt, és ez a kislány minden nap ugyanabban a pulcsiban jön iskolába. És van egy húga is. A mama megengedte, a kislány kimosta, becsomagolta a 2 pulcsit, és elmondta, hogy amikor hazafelé jött, boldogabb volt, mintha ő kapott volna ajándékot. Hát ez meg van írva, hogy jobb adni, mint venni. Hallottunk egy családról, akik nagy nyomorúságban vannak, és az egyik házaspár elhatározta, hogy elmegy és a számos gyermeknek visz egy-egy kis csomagot. Aztán útközben az a gondolatuk támad, hogy vesznek egy zsák krumplit is, meg néhány kiló cukrot, azt is elviszik, talán nem veszik rossz néven. És amikor a zsák krumplit letették, az asszony sírva mondta el, hogy 3 nap óta margarinos kenyeret esznek a gyerekek reggel, délbe, este, mert nem volt más. És a krumpli nagy ajándék volt. Néhány évvel ezelőtt néhány hívő fiú arra az elhatározásra jutott, hogy karácsony szent estéjét nem a családjuk körében töltik, hanem bemennek az egyik nagy budapesti kórházba, és akik ott vannak, vagy akiket éppen az ünnepekre vittek be oda, mert ilyen is van ám, nem kevés, azokat köszöntik egy karácsonyi énekkel. Mentek kórteremről kórteremre, elmondtak egyetlen igét, azt, amit az angyalok mondtak a pásztoroknak, elénekeltek egy verset, és letettek az éjjeli szekrényre egy igét írásban, meg egy szem gyümölcsöt, ennyire telt a zseppénzükből. És mérhetetlen sok örömöt szereztek. Egy valaki, egy idős néni, aki egész életében hátat fordított Istennek, azon az estén nyitotta ki a szívét az Úr Jézus előtt, ők pedig boldogan mentek haza. Ezeket csak azért mondtam el, hogy sokféle lehetőség van arra, hogy ne csak azokat ajándékozzuk, akiktől mi is várunk, vagy akiknek úgy érezzük, hogy tartozunk és ajándékozni kell, ajándékozni szabad. Ilyen módon és ilyeneknek is. Ha kész a szívünk, Isten meg fogja azt mutatni. Ezek az emberek a mai kornak az angyalai. Ahogy az angyalok hirdették a pásztoroknak, úgy hirdetik ma azoknak, akik nem tudják, vagy eddig nem vették komolyan. Nem akarunk-e ezen a karácsonyon angyalokká válni? Aki csak magára gondol, és csak magának, meg a szűk körének akar bevásárolni, az megy üzletről üzletre, tülekszik, számol, veszekszik, megbánja, megint elhatározza, és a végén vonszolja magát hazafelé fáradtan, lehet, hogy csomagokkal megrakottan, és kiürült pénztárcával. Aki meg kész Isten angyalaként szolgálni másoknak, az nem vonszolja magát, hanem az röpül, és örömmel telik meg a szíve. Isten ilyen lehetőségeket is készít nekünk. Azt szeretném javasolni, testvérek, mivel egyszer ennek már jó visszhangja volt, meg mivel ez olyan kérdés, ami minnyájunkat érint, hogy szánjunk most néhány percet, 4-5 percet arra, mielőtt imádkozunk, hogy úgy 4-5-en megint összefordulunk, és rövid bemutatkozás után kiki elmondja, de röviden, egy szűk percben, hogy ő hogy szeretne jól ünnepelni. Most ne az utolsó 40 esztendő karácsonyainak az élményeiről számoljunk be, hanem arról, hogy az idén hogy szeretnénk, mik a terveink, mik a gondjaink, mik a nehézségeink, miért van az, hogy esetleg le is mondunk arról, hogy boldog karácsonyunk legyen. Egy-két őszinte mondatot, amennyit megenged ilyen közegben az őszinteség. Tessenek akkor így összefordulni, akik itt elszigetelten magányosan ülnek, ők is üljenek közelebb a többiekhez, és aztán majd a mikrofonon keresztül én jelzem, hogyha ennek vége lesz. Ez nem szentségtől, és ha most zsibongani fogunk. Hát még sokáig tudnánk folytatni. Ez olyan téma, ami mindannyiunkat érint, és mindnyájan szeretnénk tartalmasabb, szebb ünnepet. Ilyen rövid 5 perc, de az istentisztelet után szabad folytatni. Csak azért abba kell hagyni, mert kezdődik a következő istentisztelet hamarosan. És ennek remélem az az előnye is meg lesz, hogy jövő vasárnap már ismerősként üdvözöljük azt, akivel most tudtunk pár szót váltani. Tényleg javasolom, hogy tessenek folytatni istentisztelet után, mert sokkal többet tudunk segíteni egymásnak, mint ahogy azt gondoljuk. Úgy imádkozzunk most, hogy szívből elmondjuk Asszisi Ferencnek az imádságát, ami pontosan erről szól, amiről most szó volt. Uram, tégy a te békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölködnek, megbocsássak ott, ahol sértegetnek, összekössek ott, ahol viszály van, reményt ébresszek ott, ahol kétség kínoz, fény gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, és örömöt vigyek oda, ahol bánat tanyázik. Uram, engedd meg és segíts engem abban, hogy ne arra törekedjem, hogy engem vigasztaljanak, hanem én vigasztaljak. Ne arra, hogy engem megértsenek, hanem hogy én értsek meg másokat. Ne arra, hogy engem szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki ad, az nyer. Aki elfeledkezik magáról, az talál. Aki megbocsát, az bocsánatot kap. És aki meghal, örök életre ébred. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig a 472. éneknek a 3. és 4. verseit énekeljük. 472. ének 3. vers. Lelkek éjjét oszlatni fénnyel, rejád az Úr, ezt bízta. maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestül. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.